Hofman Rózsa, Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkár az aréna ma esti vendége. A rövid szünet előtt már beszéltünk a pedagógus életpályamodellről, hogy az új életpályamodellről. Mikor és hogyan fog ez a gyakorlatban megjelenni a mai pedagógusok és a leendő pedagógusoknak a látóterében?
Azt tapasztalom, hogy bár mi is érezzük, hogy nagyon sürgősen meg kellene hozni ezeket az intézkedéseket. Igen, nagy a türelmetlenség minden téren, és hát sürgetnék ezeket az eredményeket, de azért azt látni kell, hogy ezek nem egynapos munkák. A nyár folyamán kezdtük el előkészíteni az új oktatási törvény alapjait, ebben a pedagógus életpálya modell is szerepel, a munka azóta is folyik, bízom benne, hogy egy hónap leforgás alatt lesznek már olyan írásos anyagok, amelyeket különböző szakmai fórumokon megvitathatunk és megmutathatunk a tanároknak, és a jövő év első felében a törvény a parlament, először a kormány, aztán a parlament elé kerülhet. Ennek lesz része a pedagógus életpálya modell, amely a következő tanévtől egyes elemeiben megindulhat. Hogy aztán ez sikerül-e nekünk annak a szakmai alapját megteremteni, elfogadtatni a szakmával, és a hozzá rendelendő összegeket is előteremteni, ebben bizony még nagyon sok kérdés van. Amire ígéretet tehetek, az az, hogy a tanév végéig az alapvető dokumentumokkal elkészülünk, és világosabb lesz, hogy mit akarunk, és még azt is ígérem, hogy nem fogunk lazsálni. Tehát amennyire lehet, siettetjük a folyamatot. De ez egy ellentmondás, hogy miközben gyorsan szeretnénk változást látni, nagyon kell óvakodnunk attól, hogy ne kövessük el ismételten azt a hibát, amit az elődeink sajnos többször elkövettek, hiába óvtuk őket ettől, hogy nem szabad az oktatásügyben kiforratlan, gyors változásokat ráerőltetni az egész rendszerre, anélkül, hogy annak a hasznáról az oktatásügy szereplői meg lennének győzve. Úgyhogy ez bizony egy ellentmondás, amelynek a föloldásán küzdünk, ezért azt határoztuk el, és így is indítottuk a feladatokat, hogy az oktatás ügynek a katonáit kértük meg, tehát gyakorló szakembereket zömmel arra, hogy a kérdéseinkre közösen keressék a választ. És egy elég szokatlan metódust választottunk, amely úgy tűnik, hogy nagyon sikeres volt. Egy hétre bezártuk azt a több mint 80 embert, akik ezt vállalták a nyári forróságban, hogy győzzék meg egymást, és vitatkozzanak, és tegyenek le az asztalunkra olyan javaslatokat, amelyek majd az alapjait jelenthetik az új törvénynek. És bizony örömmel jelenthetem, hogy ez a munka sikeres volt. Tehát azok a kollégák, akik talán nem is egy platformról indultak, mert nem volt ilyen szelektálás, aki vállalta, különböző szakmai ismeretségi körökből kerestük ezeket az embereket. Azért nem könnyű augusztus első hetében vállalni azt, hogy egy hétre elvonulok Manrézába, és ott ételt, italt ugyan kapok, és reggel 8-tól, 8:30-tól este 10-ig csak ilyen kérdésekkel foglalkozom, viszont meghozta a gyümölcsét, a dokumentumok készülőben vannak, egy-két napon belül az asztalomon lesznek, augusztus 30-31-i határidővel kértem ezt, persze tájékozottam, és tudom, hogy a legtöbb kérdésben megvan a javaslat, vagy megvannak a javaslatok. Nos, egy ilyen részterülete az új közoktatási rendszernek a pedagógus életpálya modell is, amelynek a konkrétabb kidolgozása még folyik, hiszen ez csak egy rész a közoktatási törvényből. Néhány héten belül ennek az első változata is elkészül, és majd meglátjuk, hogy mikor, milyen formában, hogy tudunk erre fölépíteni egy olyan szakmai egyeztetési mechanizmust, amely azt a célt szolgálja, hogy minél több kolléga minél részletesebben megismeri az elgondolásokat, kifejthesse a véleményét, és legyen idő, hogy megértsék, és lehetőleg hát elfogadják. Ha meg valamiről az fog kiderülni menet közben, hogy nagyon, nagyon nem jó, nagyon nem tetszik a tanító és tanár embereknek, akkor készek vagyunk elállni esetleg egy-két javaslattól. Tehát az, amit mondjuk az érettségi reform kapcsán történt, vagy a bolognai rendszer bevezetése kapcsán, hogy csak a felsőoktatás meg a közoktatás tiltakozott ellene. Mégis voluntarista módon, hatalmi eszközzel rákényszerítették kényszerítették az iskola világára, ezt a hibát nem akarjuk, és nem fogjuk még egyszer elkövetni.
Ezekről még fogunk beszélni, de ha már egyszerűen a sok változást említette, és a sűrűn változó szabályozást, ugye a nemzeti alaptanterv, vagy a kerettanterv, hogyha úgy tetszik, akkor az elmúlt 8-10 évben gyakorlatilag folyamatosan változott, és most ugye megint változik. Miért? És mi a változásnak a legfőbb célja?
Eleve a tartalmi szabályozásnak a mikéntje változott nagyon sokat a rendszerváltoztatás óta. A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv nem ugyanaz. A nemzeti alaptantervet 1995-ben adta ki először az akkori kormányzat, és akkor még a nemzeti alaptanterv meghatározta a minimális úgynevezett törzsanyagot. Azt a tananyagot, amit minden gyereknek, független attól, hogy hol jár iskolába és milyen iskolába jár, bizonyos évfolyamokon meg kell ismernie, meg kell tanulni. Volt benne tehát tananyag leírás. Ezzel szakított 2003-ban a későbbi oktatási irányítás, és úgy változtatta meg a nemzeti alaptantervet, hogy ma már egyetlen egy tananyag elem sincs benne, csak fejlesztési követelmények és kompetenciák, amely nagyon korszerűen hangozhat ugyan, csak éppenséggel nem lehet vele mit kezdeni egy pedagógusnak, mert sok olyan elvárást fogalmaz meg, amely alig-alig érthető, ráadásul tananyag leírás nélkül azt eredményezi, hogy ehhez tananyagot kell keresni. Most hol keres tananyagot a pedagógus? A saját helyi tantervében, amelyet a nevelőtestület fogad el. Most ez így nem oktatási rendszer. Egy olyan országban, amely számára fontos, hogy mit ad át a jövő nemzedéknek, és mit vár el a jövő nemzedéktől, ott nem csak lehetősége, joga, hanem kötelessége is az oktatás irányításnak, hogy meghatározza azt a minimumot, amit az iskolában a gyerekeknek meg kell tanulniuk. Ez nálunk így volt több mint 200 éven keresztül, hiszen Mária Terézia idejében az első rációt edukációnisszal létrejött az első törvény, és benne az első tanterv. Azóta a tanterv nagyon sokat változott műfajilag, szabályozási mikétjét tekintve, de mindig előírás volt az, hogy nyelvet tanítani kell, hogy történelmet, annak milyen elemeit, és így tovább, gondolom, hogy mindenki számára érthető. Na most azt, hogy azzal, hogy ezt kivették a nemzeti alaptantervből, lényegében felbomlott a nemzeti és egyetemes műveltségnek az az egysége, az a foglalata, amelyet az iskola rendszernek kötelessége továbbítani. Még nem bomlott fel, mert élnek tovább a régi hagyományok, és a nevelőtestületek azért nem szoktak nagyon olyan helyi tantervet elfogadni, amelyben értékes elemek nincsenek, de ez nem jó, ez így nem tartható tovább. Na most a kerettantervek ebben a kuszaságban sokfélék, valami 40-valahány tantervet hagytak jóval az elmúlt rendszerbe, és ezek sem kötelezőek. Nincs tehát olyan központi oktatás ügyi dokumentum, amely tananyagot szabályoz, csak a helyi tanterv. Mit tanítanak tehát az iskolákban? Még csak azt sem mondanám, hogy azt, amit a helyi tantervük előír, mert a legtöbb pedagógus ezt nem is ismeri, hanem ami a tankönyvben van. Most ez egy nem jó rendszer, ez egy fordított rendszer, mondhatnám póriasan, hogy a farok csóválja a kutyát.
És most megfordítják?
Hát mert a tankönyv az egy eszköz kell, hogy legyen, amit a tantervhez kell választani, amely segít a gyerek otthoni tanulásában, segít a pedagógusnak is, de mégis egy központi oktatáspolitikai dokumentumban kell azt elvárni, hogy mit tanítsunk. Amire tehát mi készülünk, egy olyan új nemzeti alaptanternek a megalkotása, amely hasonlítani fog vélhetően a 95-ös első nemzeti alaptantervhez, amelyben lesz ismét tananyag, nem sok, de annyi, hogy az elvárható legyen minden iskolában, minden gyerektől, vagy minden pedagógustól. Most miután ez nem lesz azért nagyon sok, meg a nemzeti alaptantervnek egy rugalmasabb kerete van, hogy az iskolák ne kényszerüljenek arra ismét, ahogy erről beszéltem a túlzott adminisztráció kapcsán, hogy tanterveket eszkábáljanak össze, ami nem az ő dolguk, pedagógusnak az a dolga, hogy bizonyos tervezés mellett azért szabadon, de azt tanítsa, ami előírás neki, ezért olyan kerettanterveket fogunk kiadni, amelyek helyi tantervként használhatók az iskolában, amelyek tehát meghatározzák már azt is, hogy milyen tantárgyak legyenek, milyen óraszámban, ehhez rendelik hozzá a követelményeket. ezeket is választhatóvá tesszük, nem egy lesz, hanem 2-3 mondjuk iskola típusonként. Ezek a kerettantervek még mindig nem fogják beszabályozni az iskolai élet teljességét 100%-ban, hanem hagynak egy 5-10-15%-os szabad időkeretet az iskolának ahhoz, és itt jön a lényeg, hogy az iskola valóban szellemi műhelyként működhessen, és jó válaszokat adhasson az ott helyben jelentkező szükségletekre, vagy ha úgy tetszik, igényekre. És nyilvánvalóan sok különbség van minden egyes ember között, sok különbség van a települések között, az iskolák között, az iskolát körülvevő világok, mikrovilágok között. Erre kell az iskolának a helyi tantervében reagálnia és leírni azt érthető magyar nyelven, hogy mit kezd azzal a szabadsággal, amit kapott, és mindössze erre sugorodik a helyi tanterv. Most erre mindjárt, hogy az ördög ügyvédje legyek, megkérdezhetném, na és akkor hol van az iskola szakmai autonómiája, ha 80-85-90%-ban központilag leszabályozzuk? Hát egyrészt szakmai autonómia az is, hogyha ez szabadon használhatja ezt a 10-15%-ot, másrészt nem áll szándékunkban megkötözni egyetlen innovatív vagy kísérletező hajlamú iskolának sem a kezét. Azok az iskolák, amelyek úgy látják, hogy ők külön utakat akarnak járni, és ehhez megvan az elképzelésük, megvan a szakmai programjuk, és megvannak a pedagógiai garanciák, hogy azok hasznosak, eredményesek, esetleg a múltban vagy a jövőben, természetesen meg fogják kapni a lehetőséget szabályozott, engedélyezett módon, hogy külön utat járjanak. Ezért tehát az alternatív műhelyeknek sem kell tartaniuk ettől a rendszertől, megmarad a közoktatásnak a sok színűsége, de mégis az országosan, egységesen, kiszámíthatóan biztosított lesz az, hogy Záhonytól Nagykanizsáig, vagy éppen Balassagyarmattól Szegedig az nemzeti és egyetemes alapműveltséget minden gyerek megkapja az iskolán keresztül, amire utána tovább építhet.
Hogy az elmúlt évtizedekben oktatás ügyben sűrűn változó dolgok sorát folytassuk, hogy az érettségi ön is említette, hogy nagyon sok változás volt az érettségi rendszerében is, és ugye újabb változások előtt áll az érettségi rendszere. Itt mi a cél?
A színvonal emelése és az érettségi vizsga átláthatóbbá, egyszerűbbé, bürokráciamentesebbé és olcsóbbá tétele. A most működő érettségi rendszert, ha jól emlékszem, 95-ben indított el az akkori kormányzat, mint utaltam már rá, úgy, hogy sem a közoktatás, sem a felsőoktatás nem támogatta. Ezért annyiban engedniük kellett az akkori vezetőknek, hogy az érettségi alapkoncepciójából is engedtek, vagyis nem vált kötelezővé az emelt szintű érettségi az egyetemre jelentkezők számára, azért, mert ezt a felsőoktatás opponálta. De nem csak ez volt vele a baj, hanem az is, hogy a hozzávezető út, vagyis a felkészülés útja már a 10. évnek a második fél évében el kellett, hogy dőljön, hogy csak annak a gyereknek volt esélye emelt szintű érettségi vizsgát tenni, aki ilyen felkészítésre járt, vagy külön, vagy az iskolában, hogy rettenetesen szerteágazó lett, bürokratikus lett és drága lett. Előnyei, értékei ugyanakkor nem volna korrekt ezt elhallgatnom, hogy összemérhetőbb, objektívabbá vált az érettségi. Na most ezeket az előnyöket kell megtartani, a vadhajtásokat pedig lenyesni. 180 féle vizsgatárgyból lehetett nemrég még érettségizni, és bizony egyetlen gyerek igénye esetén is egy vizsgatárgynak az érettségire való bevitele, az körülbelül 1 millió forintba kerül. Na most ilyen pazarlást és ilyen keszekuszaságot nem szabad engedni. De még ennél is nagyobb baj, meglátásom szerint az, hogy azért, vélhetőleg azért, hogy biztosítsák az érettségi sikerét, hogy ebből politikai erényt kovácsolhassanak, hogy tele lehessen harsogni az országot júniusban, hogy mennyi gyerek tett egy sikeres érettségi vizsgát, ezért megengedhetetlen mértékben levitték a követelményeket. Ezt a következő számmal tudom igazolni. Európában általában a pedagógiai tesztek értékelésében 50% körül húzzák meg az elégséges határát. De mondjuk a KRESZ vizsgánál 90%-ot kell teljesíteni, különben megbukik az ember. Nos, a mi érettségünknél 20% lett az elégséges határa. Ennek a következménye az, hogy minimális tárgyi tudással is sikeres érettségit tehet a gyerek. És miután a felsőoktatásban nem lett kötelező az emelt szintű, ezért sorra évek óta olyan gyértudású fiatalok kerülnek be az egyetemre, hogy ez már az egyetemi munkának a színvonalát is nagyon-nagyon lefelé nyomja. És nem azért, mert a mai fiatalok butábbak, mint az egy-két emberültővel ezelőtti társaik, hiszen az ember nem változik biológiai lényként, 20 000 év óta nem változott, ma is ugyanannyi értelmes, tehetséges fiatal van, mint korábban, de a fiatal már csak olyan, tegyük hozzá azért a felnőtt is csak olyan, nem? Hogyha nincsenek külső kényszerek, akkor hajlamosak vagyunk engedni. Ha azt látjuk, hogy lehet jeles eredményt kapni, vagy érdemjegyet szerezni 60-70%-os tudással, akkor nem pörgetjük fel magunkat annyira, hogy mindent kiválóan tudjunk. Ez tehát azt kell, hogy mondjam, hogy valahol merénylet volt a fiatalok szellemi kapacitásai ellen az ország jövőjével szemben is. Helyre kell tehát billenteni a mérleget. Nem leszünk persze népszerűek, ezt nagyon jól tudom, egy szigorúbb, egy keményebb érettséginek. Az első pillanatban nem örül a diák, talán még sok tanár sem, de könnyű józan ésszel belátni, hogy ez a fiatalok érdeke, hogy versenyképesek legyenek, hogy a tudásuk az olyan stabil legyen, hogy bárhol megállják a helyüket itt Magyarországon elsősorban, de a nagyvilágban is, és ez ebben a felgyorsult időben, amelyben mi élünk, fájdalom, de nem engedi kímélni az iskolába járó gyerekeket, mert amit a középiskolás években nem szedünk magunkba, amilyen képességeket nem alakítunk ki magunkba, tanulásban, szorgalomban, kötelességteljesítésben, műveltségben, azt már nem lesz időnk pótolni, vagy csak nagyon-nagyon csekély mértékben. Ezt nagyon sok fiatal belátja, ha hiszi, ha nem, én az egyetemi oktatói munkám alatt tapasztaltam, szinte örömmel, de ugyanakkor szomorúan, amikor másod-harmad-negyedéves egyetemisták vallottak arról egy-egy szemináriumon, vagy hazautaztunk van a kocsiban beszélgetve, hogy sajnálják azt, hogy mennyi lehetőséget elmulasztottak, és most látják, hogy amit nem olvastak el, már talán soha az életben nem fogják tudni elolvasni. Hogy meg tudták ítélni azt, hogy milyen gyér volt a tudásuk, amivel bekerültek. Ezek a fiatalok ott maradtak az egyetemen, és aki már ezt a önvizsgálatot elvégezte, ott azért van még remény, hogy bármilyen nehezen is, de majd pótolja azt, amit elmulasztott. De mi van azokkal, akik be se látták, akik azt hiszik magukról, hogy fantasztikus nagy tudásúak, és közben nem tudnak helyesírási hiba nélkül egy levelet megírni, vagy a magyar irodalom történelem alapjaival nincsenek tisztában, vagy minimálisak a természettudományi ismereteik, vagy nem tudják azt, hogy miért beszélnek Erdélyben magyarul az emberek. Tehát sok-sok olyan példát tudok mondani, ami mind szinte tragikusan azt mutatja, hogy nagyon-nagyon zuhant a magyar fiatalok tudása, műveltsége. Nos, az új oktatási rendszernek szent kötelessége, hogy ezen változtasson, akár oly módon is, hogy vállaljuk azt, hogy néha majd egy kicsit szidnak bennünket, hogy többet kell tanulni, mint egy évvel vagy két évvel ezelőtt.
De a szabályozási környezetről, illetve az emberi erőforrás oldalán az oktatásnak már beszéltünk, ugye az infrastruktúra oldala is ugyanolyan fontos, mint ez a másik kettő, én azt gondolom. És több szakértő szerint is a magyar oktatásban, akár csak például az egészségügyben is egyszerre van jelen a szegénység és a mérhetetlen pazarlás. De hogy lehet itt rendet tenni? Például lehet-e azt tudni, hogy az uniós források az oktatás fejlesztésre, az infrastruktúra fejlesztésére mennyire hatékonyan kerültek felhasználásra, és hát hogyan kerül itt egyensúlyba ez a két dolog?
Hát itt egy kicsit ambivalens vagyok e kérdést illetően, mert mindaz a beruházás, ami az elmúlt években és az idén is tető alá hozott új épületeket, új létesítményeket vagy felújításokat eredményezett, az azért nem minősíthető pazarlásnak. Még akkor sem, hogyha akkor, amikor indult ez a pályázat, én magam is szóvá tettem bizony a parlamentben, hogy követhetetlen a döntés, hogy területi eloszlás tekintetében, illetve fenntartók tekintetében nagyon igazságtalannak tűnik, hogy mi indokolja, hogy az egyik iskola milliárdos nagyságrendben kapott, a másik pedig csak 100 000-es nagyságrendben. Ezzel együtt is minden olyan létesítmény, épület, ami gyarapította az oktatási rendszert, az a mi nemzeti vagyonunkat gyarapította, ez tehát jó. A mérhetetlen pazarlás, talán a mérhetetlen jelző egy kicsit túlzás, de hogy pazarlás volt és van az oktatási rendszerben, az tény. Hogy említsem azt a példát, amely nem egy korábbi ellenzéki politikus megfigyelése, hanem az állami számvevőszék megállapítását tudom idézni, hogy a rendszerváltoztatás óta a magyar kormány több mint 100 milliárd forintot költött el integrációs programokra, amelyeknek nem volt eredménye. Vagy az elvetélt Sulinova akció, amelyben mintegy 16-17 milliárd forint tűnt el úgy, hogy az eredménye egy-két megszületett tankönyv és valami kísérleti jegyzet volt. Tehát ezek bizony nagyon pazarló, sokszor a politika diktálta kezdeményezések és intézkedések voltak, és nagyon könnyen felfedezhető több mögött az a fajta holdudvar, amelynek az érdekeltségét ezt szolgálta. Na ez az, amit meg kell szüntetni, és az új pályázati rendszert az oktatásfejlesztési célok szolgálatába állítani oly módon, hogy a legtöbb anyagi erő az úgynevezett humán erőforrást fejlessze, hogy a pedagógusok részesüljenek ebben, hogy az ő életérzésüket, életkedvüket és tudásukat gyarapítsa, hogy ne ki tudja, milyen cégek fölözzék le ezeknek a pénzeknek a nagy részét, pályázatíró és egyéb cégek, hogy ne ellenőrizetlen kötelező továbbképzésekre küldjük, kényszerítsük a pedagógusokat, akik felháborodva jönnek arról vissza, hogy talán a 10%-a volt hasznos, a 90%-a meg elvesztegetett. Nos, ezek tehát olyan óriási horderejű feladatok és olyan birkózást igényelnek tőlünk, amelyre természetesen készek vagyunk, de ostoba lennék, hogyha azt hinném, hogy mindent maximális tökéllyel és sikerrel meg fogunk tudni valósítani. Azt viszont látom, hogy el tudunk indulni egy olyan úton, ami tisztább képletet eredményez, amely megszünteti ezeket a pazarlásokat és a jó cél szolgálatába állítja a külső forrásokat is, mi több a belső forrásokat is megpróbálja úgy hasznosítani, hogy az iskola valóban az emberről szóljon. Ez utóbbira is szívesen mondanék egy példát, hogyha még van rá időnk, a kisiskoláknak a helyzete, amelyek közül nagyon sok százas nagyságrendben megszűnt az elmúlt kormányzati ciklusban. Ezek egy része talán elkerülhetetlen volt, hiszen tragikus mértékben fogy a gyermekeknek a száma. És ezt könnyű belátni, hogyha 10 000-es nagyságrendben csökken a gyerekek száma, az előbb-utóbb pedagógus létszámban, iskola számban is megmutatkozik. De az lett volna a kívánatos, és ha mi kormányoztunk volna, biztos vagyok benne, hogy ezt tettük volna, hogy hagyjuk benne az oktatási rendszerben azokat az összegeket, amelyek korábban bent voltak, és fordítsuk ezeket egy intenzív minőségi fejlesztésre. És akkor jobb eredmény lett volna. Nem ez történt, hanem az, hogy a gyereklétszám csökkenését meghaladó mértékben vontak ki komoly 10 milliárdokat évről évre az oktatásból. Ráadásul egy olyan hazug érvrendszertől kísérve, amely arról szólt, hogy mert a gyerekek túlterheltek, ezért kell csökkenteni 10%-kal a kötelező óraszámukat, és mindezt megtették a költségvetési törvényben, 2002 őszéről beszélek, és 10%-kal vagy még nagyobb mértékben csökkentek a ráfordítások. Ezért tehát ezeket az igazságtalanságokat bizony helyre kell tenni, vissza kell adni a szakköröket, az óraszámukat az iskoláknak, ez mind-mind pénzbe kerül, és a szomorú az, hogy most olyan romokban áll az ország gazdasági és költségvetési szempontból, hogy belátható időn belül, már úgy értem, hogy néhány hónapon, vagy akár a néhány, vagy egy éven belül igazán reális lehetőség nincs arra, hogy jelentős mértékben javítsuk az oktatás pénzügyi kondícióit, de amint lehet, ezt megtesszük, és ezen vagyunk.
Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.